Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett gyülekezet, hallgassuk meg Istenünknek az írott igéjét, amint írva található az Ószövetségben. Az Ószövetség Énekek éneke című könyvében, az Énekek énekének a második fejezetében. A kihelyezett Bibliákban ez a 722. oldalon található ez a második fejezet. Így szólít meg bennünket Istenünk igéje az Énekek énekéből, a második fejezetből.
A sáron narcisza vagyok én, a völgyek liliuma. Mint lilium a tövisek közt, olyan kedvesem a lányok közt. Mint almafa az erdő fái közt, olyan szerelmesem a legények közt. Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek. Elvitt engem a borozó helyre, melynek jelvénye a szerelem. Erősítsetek asszuszöllővel, üdítsetek fel almával, mert a szerelem betege vagyok. Bal karja a fejem alatt, jobbjával átölel engem. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra és a mezőszarvasaira. Ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Szerelmesem hangját hallom, jön már, ugrálva a hegyeken, szögdelve a halmokon. Mert olyan szerelmesem, mint a gazella, mint a fiatal szarvas. Itt áll már falaink mellett, benéz az ablakon, betekint a rácsokon. Szerelmesem így szólított meg. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már! Nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje. Gerlebúgás hangzik földünkön. Érleli első gyümölcsét a fügefa, és a virágzó szőlők illatoznak. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már! Galambom, a sziklahasadékban, a magas kőszár rejtekében mutasd meg arcodat, hallasd a hangodat, mert kellemes a hangod, és bájos az arcod. Fogjátok meg a rókákat, a kölyök rókákat, mert pusztítják szöllőinket, virágzó szöllőinket. Szerelmesem enyém, és én az övé vagyok, övé, ki a liliomok közt legeltet. Ha hűs szél támad, és megnyúlnak az árnyak, jöjj vissza, szerelmesem, a hegyszakadékokon át, mint a gazella, vagy a fiatal szarvas.
Isten tegye áldottá igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, helyünkről fennállva hajtsuk meg a fejünket is, imádkozzunk. Mindenható édesatyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük a te sokféle ajándékodat. Köszönjük, hogy felkelt a nap, hogy van mit együnk, hogy örülhetünk egymásnak, találkozásoknak. Köszönjük ezt a sok gyermeket, akivel megáldasz bennünket, családokat, gyülekezetet. Köszönjük. Annyi mindent fel se tudjuk sorolni. És Urunk, azt is köszönjük, hogy nekünk ajándékozod a te igédet, amiben néha váratlan módon szólítasz meg bennünket. Ez is különleges, és minden az, ami tőled jön. Nyisd fel, kérjük a szemünket, hogy lássuk, hogy mennyi mindennel halmozol el bennünket, és most különösen arra kérünk, hogy tárd fel előttünk a te igédet, szent lelkeddel. A legnagyobb ajándékot ad nekünk, hogy értsük a te akaratodat, hogy halljuk a te hangodat, hogy magunkra értsük, és a te erőddel meg tudjuk azt cselekedni. Legyél itt közöttünk, Jézusunk. Ámen. Szeretett gyülekezet, még kettő igét szeretnék felolvasni az Ószövetségből, az Énekek énekéből, de már a 8. fejezetből. Az Énekek énekének a 8. fejezetének a 6. és a 7. versét a következőképpen, ami alapján Istenünk igéjét hirdetni kívánom az ő szent lelkének a segítségül hívásával. Így szólít meg bennünket az Énekek énekéből Istenünk igéje. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyók sem tudják elsodorni, de ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szerelemért, csak megvetnék érte. Foglaljuk el helyünket. Szeretett gyülekezet, talán zavarban vagyunk, hogy egy vasárnapi istentisztelet keretében hogy szerelmes versek hangoznak el az úrasztaláról és a szószékről. Ráadásul ezek a szerelmes költemények a Bibliából olvasandók fel. Zavarban vagyunk, mert nem vagyunk ehhez hozzászokva, hogy ilyen közvetlenül szóljon, beszéljünk a templom falai belül a házas életnek testi-lelki kiteljesedéséről, örömeiről. Szokatlan, hogy ezen a témán keresztül szólaljon fel, szólaljon meg és szólítson meg bennünket Istenünk igéje, és mégis ez történik, mégis ez van itt előttünk. De az is igaz, hogy nagyon hozzászokott már ehhez a témához a fülünk a falakon kívül, a templom falain kívül. Tele van romantikával, szerelemmel a világunk. Nincs egy olyan popszám, ami nem a szerelemről szólna, vagy a csalódásról, vagy akár egy rövid testi kapcsolatról szólna, de már a reklámoknál is milyen fontos az, hogy szép, külsejű emberekkel, testekkel áruljanak termékeket. És ezer-ezer dolog itat el bennünket, vesz körül bennünket, hogy hogyan tudjuk megtartani a formánkat, mit kell azért áldozzunk, hogy vonzók legyünk a másik nem számára. És most a falakon belül is a szerelemről, a szeretetről lesz szó, azonban egészen más hangsúlyokkal, mint ahogyan azt megszoktuk a templom falain kívül. Nem csak miénk ez a zavar, hanem a történelem során is előjött ez a zavar az énekek olvasása kapcsán több mindenkiben. Volt olyan időszak, hogy a felnőtt olvasóközönségre akarták korlátozni a hallgatóságát, a befogadó közönségét ennek a könyvnek. Volt, hogy ki akarták tenni a bibliai könyvek sorából. Volt olyan, hogy a 16. században egy spanyol professzor lefordította az anyanyelvére ezt az éneket, és ezért 4 év börtönbüntetést kapott. Mert valóban zavarban lehetünk, mert ugyan költői nyelven, de elég nyíltan fogalmazza meg ez az egész könyv a mennyasszony szépségét, a vőlegény szépségét, az ő szívüknek a vágyakozását, a jelenlétnek az örömét, a hiánynak a bánatát, ezt az egész hullámvasutat, amin átmegy egy jegyes és jegyes pár, és leírja a költészet nyelvével az ő testi-lelki szerelmük beteljesedését is. És hogyha ezeket az énekeket, ezek szerelmes dalok, eredeti céljuk szerint olvassuk, akkor azt vesszük észre, hogy ez az ének gyűjtemény, az énekek éneke nem más, mint egy többnapos házassági ünnepsorozatnak különböző dalcsokrai, amit a házasságkötésen énekeltek, amelyek az emberi érzésekről szólnak. És ami még zavarba ejtőbbé teszi hallani, akár szószékről, a Bibliából olvasva ezt a szerelmes dalciklust, az, hogy a bűnnek, a szégyennek és a bűntudatnak nyoma sincs a könyvben. Noha nyilvánvaló testi szerelemről van szó, érzéki beteljesedésről van benne szó. Úgy jelenik meg a második fejezetben is a szerelem, mint téma, mint egy buja zöld tavaszi kert, ami tele van gyümölcsökkel, illatokkal, ami elárasztja minden emberi érzékünket. És még sincsen benne semmi szégyen. Mégis úgy tűnik, hogy ebben a könyvben Isten a szerelmesek pártján áll. És amikor Vitatkoztak arról, hogy mely könyvek azok, amelyeket a Szentlélek inspirált, melyik kerülhetnek be az Újszövetségbe, melyek nem. Arról nem volt különösebb vita, hogy az énekek éneke benne legyen a könyvben, hanem arról, hogy Salamon költeményei mellett legyen, a példabeszédek és a prédikátor mellett, vagy a nagy egyházi ünnepeken felolvasandó olvasmányok mellett, mint Jeremiás irámai, Eszter vagy Rút, és végül az a hagyomány maradt meg, hogy az énekek énekét a Páska ünnepi sorozatban olvasták fel. És valóban bűn és szégyen nélkül a mezítelen szeretet van itt előttünk. És ez a kert motívum is, és ez a közvetlenség is az Édenkertnek az ideális biztonságát, szégyentelenségét, leplezetlenségét, teljességét idézi meg előttünk, ahogyan Ádám és Éva szerethették egymást. Mert arról szól ez a könyv, hogy a szeretet az Isten ajándéka. És mint tökéletes ajándék, beszél a még tökéletesebb ajándékozóról. Ha ilyen leplezetlenül, ilyen szépen kiteljesedik ez az ajándék a két szerelmes között ebben az énekben, akkor milyen lehet az, aki nekik ajándékozza ezt? És az egész Szentírás erről tanúskodik, hogy Isten ajándékozza az ő szeretetét, és arra hív meg bennünket, hogy mi is továbbadjuk az ő szeretetét. Múlt vasárnap is erről ezzel szólított meg bennünket Jézus szava, amikor így szólt, hogy az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. És ennek egyik legfontosabb tere, közege a házasság, férfi és nő kapcsolata. Pál is így beszél a házasságról, hogy egyszerre érvényesül benne Isten akarata, jelenik meg benne Isten ember iránt való szeretetének a földi modellje az efezusiakhoz írott levélben. Az ember ezért elhagyja apját és anyját, idézi Pál, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Pál sem beszél úgy az emberi kapcsolatok rendezéséről, a kitartásról, a szerelemről, hogy közben ne beszélne Isten szeretetéről. Mert az egész prófétai hagyomány ebben áll meg, hogy Isten és ember kapcsolatát a próféták is házas felek kapcsolatának hasonlatosságával mondják el. Elég csak Hóseás prófétára gondolnunk, akit Isten arra indított, hogy egy prostituált asszonyt vegyen feleségül, és az ő kapcsolatuk ábrázolja ki Isten és a nép kapcsolatát, ugyanis Hóseás felszarvazott férjként, kizsigerelt férjként mégis őszinte szeretettel szeretgeti vissza az ő feleségét. Prófétai jel, hogy Isten is így keresi a tőle elvadult, elidegenült embert. Még pénzen is megváltja, kiváltja az ő feleségét Hóseás. Visszavásárolja. És Jeremiás prófétánál jelenik majd meg az a gondolat, hogy lesz egyszer olyan idő, hogy nem csak a férj Isten jár a népe után, hanem ez az eltévejedett, elcsavart fejű, tévejgő leány is visszavágyakozik abba a szeretetbe, amiből ő maga fordult el. Isten gyermekeiként erre kapunk hivatást, hogy az ő ajándékát, szeretetét adjuk tovább egymásnak, és ennek valóban egyik legfőbb tere a házasság, de ezen kívül ezernyi más kapcsolatunk. De nem ér itt véget a történet. Éppen a bűn lázadása, szeretetlensége, önzése rontja meg közöttünk és Isten között ezt a kapcsolatot. Isten valóban megalázott, felszarvazott férjként keres bennünket a Biblia lapjain keresztül, hogy térjünk vissza az ő szeretetéhez. Mert paráznaságunkban önmagát pusztítjuk el, mert elszakadunk az igazi szeretet forrásától. És ott lehet bennünk a kérdés, hogy jó, a Biblia így gondolkodik, meg ilyen képekben gondolkodik, de tényleg így van ez ma is? Hogy szétzirálódnak a kapcsolataink, és a válasz igen. Hogy leginkább a bűn rombolását férfi és nő között vesszük észre mi magunk is. Akár a magunk kapcsolatára gondolunk, vagy házasságára gondolunk, vitákra, harcokra, egyetnemértésre, sebekre, vagy éppen a párkapcsolat hiányára, az érte való küszködésre, vagy gondolhatunk előttünk élt generációkra, szüleink kimondott vagy ki nem mondott hibáira, harcaira, konfliktusaira, amelyek ott húzódnak a mélyen, amelyek bennünket is meghatároznak. Már észre se vesszük, hogy úgy tudunk beszélni kiteljesedésről és szerelemről, testi kiteljesedésről, hogy közben nem tesszük hozzá a hűséget, az elköteleződést. Elővesszük a telefont, és ezernyi webkamerás szolgáltatás vagy online videó lep meg bennünket és vár bennünket, hogy elköteleződés nélkül keressük a testi beteljesülést. És közben meg itt vagyunk a templomban, és halljuk ezeket a gyönyörű, szerelmes költeményeket, és zavarba vagyunk, de azért vagyunk zavarba, mert amit itt láttunk, azt sose láttuk máshol. Sose kaptunk erre igazi mintát. Sosem szerettünk így, sosem szerettek bennünket így. Hiányzik ebből a világból ez a kiteljesedő, egymásban bízó, egymásban gyönyörködő, a szeretetet Isten szerelmeként, ajándékaként felfogó kapcsolat. Ez a legfájóbb, hogy azért idegen, azért furcsa, mert nem ismerjük. Csak szeretnénk mi is így szeretni. És itt van előttünk a 8. fejezetben ennek a két szerelmesnek a fogadalma, a 6. és a 7. versben. Akik az 5. vers szerint a pusztából jönnek, a puszta szóval az ószövetségi vándorlást idézi meg ez az ének, a veszélyek helyét, a világ helyét, amikor találkoznak azzal ezek a szerelmes párok, hogy mennyi minden szakítja őket szét, hogy máshogyan kapcsolódjanak, ne ezzel a hűséggel, amit Istentől tanulhatunk meg, és mégis egymásra támaszkodva jönnek, és mondják egymásnak ezt a nagyon komoly fogadalmat, a legmagasabbra teszik a mércét. És olyan fogadalmat akarnak tenni, ami Isten hűségéről és szeretetéről beszél. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szerelemért, csak megvetnék érte. Azért szólnak így egymásnak, mert mindkettejük mögött ott van az ajándékozó Isten, a hűséges Isten szerelme. Azért merik így megfogalmazni a maguk fogadalmát, mert Istent sem úgy ismerik meg, mint aki mértékletesen, vagy feltételekkel, vagy hűvösen szeret, vagy elméletben szeret. Így az előttünk lévő édeni szövetségkötés arról beszél, hogy hogyan szeret bennünket Isten, és mire küld el bennünket, hogy mi milyen fogadalmat, milyen szeretetet adjunk tovább egymásnak, amit tőle tanulunk. Erre hív meg bennünket ez a költemény, hogy nézzük meg a magunk fogadalmait, a magunk szeretetét, és ismerjük fel Istenünk hűségét. Nézzük részleteiben a 8. fejezetnek a 6.-7. versét. Így kezdi a fogadalom, tegyél engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Abban az időben a pecsét az aláírásnak felelt meg. Amikor valaki egy levelet küldött, és nyilatkozni akart arról, hogy egyetért a tartalmával, hozzájárul, önmaga meghosszabbítása, maga a pecsét, akkor lepecsételte azt. Most már elég pár kód és a személyi jövedelemadónkról tudunk nyilatkozni online pár számmal vagy kódokkal. Viszont ez azt mondja ki, hogy a szerelmes azt kéri a másikjától, hogy távolról is legyen rajta az ő jelenléte, az ő személye, személyének meghosszabbítása a szívén és a kezén. Határozza meg egyik szerelmes a másik szerelmesnek a gondolatait és kezének a tetteit, Azért kérhetik ezt egymástól, mert Istentől azt tanulják ezek a szerelmesek, hogy Isten is ilyen megpecsételt módon szeret bennünket. Minden gondolatát, tettét az irántunk való szeretete határozza meg, és csodálatos ebbe belegondolni, hogy a világ teremtésénél gondolt ránk az Úr. Jézus Krisztuson keresztül reánk nézve is teremtetett ez a világ. Amikor testet öltött Jézus Krisztusban, gondolt ránk, és kezével cselekedett értünk az Úr. Ott van az irántunk való szeretetének a pecsétje, akkor, amikor gondol, vagy akkor, amikor cselekszik, hogy bennünket is kiváltson hűségesen a halálból. És gondol ránk az Úr, akkor, amikor tervezi és véghez viszi az új teremtést, ennek a világnak a helyreállítását. Ott van az irántunk való szeretetének pecsétje, az ő szívén és kezén. A kérdés az, hogy mennyire határoz meg bennünket ez a szeretet. Mennyire van ott a mi gondolatainkban, a mi cselekedeteinkben, hogy így vagyunk szeretve, hogy ennyire szeret a mennyei Atya. És szomorú azt látni, hogyha valaki munkahelyére belépve leveszi a karikagyűrűt. Amszterdami keresztényekkel beszélgetve, akik a piros lámpás negyedben missziót folytatnak, beszélgetnek a bordélyházakba érkező emberekkel, hogy sok férfi gyermeküléses biciklivel érkezik a házak elé. Ott vannak a jelek, a pecsétek, amelyek emlékeztethetnék őket, mégis elfeledkeznek a dolgukról, felelősségükről és végső soron Istenünk szeretetéről. És bennünk is ott van ez a tátongó űr, hogy van, hogy érezzük úgy, hogy senkit sem határoz meg az, hogy szeressen bennünket. Senkinek sem fontos az, hogy szeret bennünket. Akkor nézzünk a keresztre, mert Jézus Krisztus valóban a kezén hordozza a szeretet pecsétjét, és az ő szíve hasadt meg. A szívén hordozza az irántunk való szeretet pecsétjét. Ilyen drága az értünk való szerelme. És ez vezet tovább a második gondolathoz. Bizony erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen akár a szenvedély. A szeretetnek a véglegességéről, a határozottságáról szól ez a párvers, a makacságáról. Ahogy a makacs a halál, olyan kemény, olyan makacs az igazi szeretet, és ha összevetjük, hogy hogyan szeretünk manapság, akkor nem ezt látjuk, hanem úgy látjuk, hogy elköteleződés nélkül akarunk szeretni. Amikor már valami nehéz, akkor már azt mondjuk, hogy erre nincsen szükségem, vagy tudom cserélni a szeretetem tárgyát újabbra, vagy szebbre, vagy fiatalabbra. Mégis az igazi szeretet az kemény, az makacs, az sírik hűséges. És Jézust is sem tántorítja el semmi. Hűséggel szeret bennünket, hűtlenségünk ellenére. Pál írja Timóteusnak, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Ő az, aki hű. Amikor mi összetörünk, amikor mi hűtlenséggel, hitetlenséggel válaszolunk a bennünket ért szeretetre, ő akkor is hű. Akkor is keres és vissza akar hívni az ő szeretetébe. Áldozatot vállal ezért, mert kemény és erős az ő szeretete. És azt fogadják meg itt a szerelmesek, hogy ők is áldozatot fognak egymásért vállalni. Ezért van értelme a korai kelésnek és szendvics készítésnek, vagy a fáradtságos ebéd készítésnek, vagy férfiaknak, amikor lemondanak önmagukról, és nem az önépítés a fontos, hanem a másikért való odaszánás, hogy nem csak próbálkozunk, hanem odaszánom magamat a másik mellé, és áldozatot hozok. Mindezt azért tehetjük, mert folyamatosan így szeret bennünket Isten, szüntelenül. Ezért fontos, talán sokakban ez az ige a maga házasságkötését elevenítette fel, hogy kérjük Isten hűségét a mi döntéseink a mi szövetségkötéseink alkalmával, mert egyedül nem tudjuk azt megtartani, ő tart meg bennünket, ha hozzá menekülünk hűtlenségünkben is. És folytatják a 6. versben. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja, és a tűznek két ellentétes tulajdonsága van itt. Egyrészt meleg, biztonságot adó, mint egy szép mécses vagy egy kandalló, viszont mint egy ott felejtett lámpa, vagy mint elvadult tűz, veszélyt is jelent. Ilyen is a szeretet, hogy két oldala van, hogy akit szeretünk, aki szeret bennünket, attól a dicséret olyan jól tud esni, olyan melegséget tud adni, és olyan mély sebeket tud okozni, hogyha az bánt, akit szeretünk, vagy mennyire tudjuk bántani éppen azt, akit szeretünk. És az Úr lángjáról van itt szó, itt az az egyetlen kis szócska, amiben az egész énekek énekében Istenre való utalás van nyelvtani szavak szintjén is, hogy az Úr lángjáról van szó, és az Úr szeretete is ilyen, mindent megad, mindent ad, melegséget, biztonságot, de fel tud lobbanni az ő haragja is, de ez nem idegen az ő szeretetétől. Sokan vagyunk úgy, hogy nem értjük, hogy hogyan haragudhat Isten, aki a szeretet Istene. Miért lobog fel az Ószövetségben is Isten haragja? A válasz azért, mert szeret, mert ez a szeretetnek a másik oldala, mert nem mindegy Istennek, hogy akit szeret, mi történik vele. És ezért kész haragudni is érte, értünk. Mert fontos számára, hogy mit és hogyan teszünk. Amikor az iskolákba tanítok, akkor sok olyan eleven gyermekkel találkozom, akik szeretik kitolni a határokat, és rosszalkodnak azért, hogy végre legyen valaki, aki azt mondja, hogy aki figyel rád, aki azt mondja, hogy ne menj tovább, akinek fontos, hogy mit csinálsz. Mert lehet, hogy azért rosszalkodnak, mert senki se kérdezi meg tőlük otthon, hogy milyen volt a nap. Sem nem osztozik az örömében, sem a bánatában, sem nem haragszik érte miatta, hogy nem mindegy, hogy mit teszel. Az Úrnak lángja ilyen. És ha mi is találkozunk Istenünk haragjával, tudjuk, hogy a szeretetből jön. Mert nem mindegy, mert fontosak, értékesek vagyunk számára, hogy mi történik az életünkben. Értünk haragszik, szeretetből haragszik. És utána a tűznek az ellentétébe lép át már a 7. vers. Sok víz nem tudja eloltani a szerelmet, folyók sem tudják elsodorni, mondja az első része. Itt pedig az ellenállásról van szó, hogy a szeretet az, ami kész ellenállni a külső sodrásnak. A szerelmeseknek része, vagy identitásának része ez az ellenállás, hogy bármi jön, én megyek, esőbe is virággal várlak. Ismerjük ezt a lelkesülést. Mert a szerelmeseknek személyüknek a része az, hogy így szeretnek. Hogy kitartóan, ellenállóan, semmi sem tántoríthatja meg őket, és Istenünk szeretete is ilyen. És Jézusnak is ezt az identitását akarja elvenni, lerombolni az ördög, amikor kísérti. Tényleg ez a szeretet van benned? Ha Isten fia vagy, változtasd kővé, kenyérré a követ. De ugyanez a kérdés hangzik el a kereszten is. Bizonyítsd azzal, hogy Isten fia vagy, hogy leszállsz a keresztről, és nem azzal, hogy szereted az embert. Isten személyének a része ez az ellenálló szeretet, hogy nem lehet eltántorítani, meggátolni, félresöpörni azt, amit elhatározott értünk. És bennünket is kérdez ismét ez a fogadalom, hogy bennünk mi minden ingat meg abban, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Hogy Krisztus lelke élhet bennünk. A Galata levelet olvastuk az elmúlt héten párhuzamosan az énekek énekével. Élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. Annyi minden akar kiemelni bennünket ebből, hogy Isten gyermekeiként nézzünk magunkra. vagy mennyi minden támadja a más identitásunkat, hogy szülők legyünk, hogy férj és feleség legyünk, hogy gyermekek legyünk, hogy unokák legyünk. Az ő erejéből, az ő hűségéből nézhetünk mi is szembe. Állhatunk ellen mi is a kísérteteknek. És az utolsó gondolat, amivel záródik ez a fogadalom, de ha valaki háza minden kincsét kínálná és a szerelemért, csak megvetnék érte. Arról szól ez a mondat, hogy a szeretet nem megvásárolható, hanem ajándékba adható. Nem igaz az adok-kapok szerelem. Nem csak a prostitúcióra igaz ez, hanem minden más kimondott vagy kimondatlan egyességre, hogy akkor szeretlek, ha te is szeretsz engem, és hogyha te ezt nem teszed meg, akkor már én is mentes vagyok mindentől. Nem ezt akarja megfogadni ez a szerelmes pár, hanem azt, ahogyan Isten is szeret bennünket. Ajándékként, amit nem tudunk kiérdemelni, nem tudunk érte megdolgozni, de kinyújthatjuk érte a kezünket. Önmagát ajándékozza nekünk, és bennünket is erre fordít, hogy egymásnak tudjuk így ajándékozni önmagunkat. Olyan jó látni, testvérek, hogy olyan Urunk van, aki szenvedéllyel, tűzzel, kitartóan szeret bennünket, minden hűtlenségünk, hitetlenségünk ellenére. És arra hív, hogy tükrözzük vissza az ő szeretetét. És ha törött tükör vagy, akkor is vár az ő szeretete, hogy ő tegyen éppé. Ha mindig csak görbe tükörbe láttad a szeretetet, csak hamisított mását, itt az igazi forrás, akitől megtanulhatjuk, mit jelent szeretni, akitől kaphatjuk az igazi szeretetet. Ne elégedjünk meg kevesebbel, magunknak se fogadjunk meg kevesebbet. Az ő hűségén állva vállaljuk mi is, hogy szeretjük egymást. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és egy csendes percben mondjuk el a magunk imádságát az Úrnak. Amint vagyunk, Urunk, úgy jövünk Te hozzád, mert vonz a Te szeretetednek teljessége, tökéletessége, mert vágyunk arra, hogy ne torz tükörbe, torz görbe tükörként adjuk egymásnak oda a szeretetet, törjük össze egymást, hanem ahogyan itt is van ebben a bibliai könyvben előttünk, mindent betöltő, teljes szeretet legyen közöttünk. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan könnyen legyintünk a Te szeretetedre, hogy azt gondoljuk, hogy tudunk mi magunktól is szeretni, hogy azt gondoljuk, hogy Te el akarod venni tőlünk a teljességet, holott pedig csak óvni akarsz attól, hogy tönkre tegyük magunkat és egymást. Pecsételj el bennünket is a Te szereteteddel, aminek jele a keresztség, aminek megerősítése az úrvacsora. Pecsételd el szívünkben, hogy Te valóban szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy ilyen igaz a Te szereteted, ami hűséges, ami lobog, aminek nem mindegy, hogy mi történik velünk, ami álhatatos, amit nem tud külső erő elsodorni, amit ajándékba adsz. És köszönjük azt a bennünket valóban meghaladó utat, hogy arra hívsz, hogy ezt mi is tükrözzük egymásnak. Jöjj, Te ragyogj fel rajtunk, Istenünk, hogy a Te szereteteddel szerethessünk. Add ezt a csodát közénk. Így kérünk, Istenünk, családokért, kapcsolatokért, hogy Te benned állhassunk helyre, legyünk épp tükrök. Téged kérünk gyülekezetért, ezért a gyülekezetért, az egyházért, hogy a Te házad, a Te otthonod legyen, a Te szeretetednek helye legyen minden közösség. Így kérünk Szentendréért, Magyarországért, hogy rád nézzünk, a Te hűséged tartson meg bennünket. Te nyisd meg, Istenünk, a szemünket, arra, aki egyedül van, aki szenved, aki gyászol, hogy nem magunkkal akarjuk őket vigasztalni, hanem te magaddal. Fordíts bennünket egymás felé. Így kérünk különösen is Maklári Dániel testvérünk családjáért. Te legyél velük fájdalmukban, fájdalmuk kemencéjében. Így kérünk minden üldözöttért, üldözött keresztény testvérünkért. Te állj meg mellettük, te hajlítsd a mi szívünket is feléjük. Így kérünk Istenünk azokért, akik még nem látják a te szeretetedet, akik még nem érzik, nem tudják, hogy te kiteljesíteni akarsz bennünket. Kérünk az üldözőkért, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hadd tartson meg bennünket a te hűséged. Jézusért kérünk, hallgass meg minket, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.